Kedves hallgatom! Az emberek nem sokat változtak évek, évezredek folyamán. Nagyon sok szépítőszert alkalmaztak már régen is a szépségversenyen való sikeres szereplés érdekében, akár csak ma is teszik. Remélem, senki nem bírál azért, hogy nem ítélem el ezeket a szépítőszereket, és Esztert sem ítélem el azért, hogy ő is engedte ezek alkalmazását. Nagyon őszintén szólva, neki nem kellett volna részt vennie ezen a versenyen, és különben sem lett volna szüksége ezekre a szerekre. Sok szélsőséggel találkozunk ezen a területen. Egyszer egy asszony odajött hozzám, amikor gyülekezetében én voltam a lelkipásztor. Azt gondolta, hogy egyesek túl sok szépítőszert alkalmaznak magukon. Nem gondolta, hogy a keresztényeknek azokat használniuk kellene, és éppen ezért megkérdezte ezzel kapcsolatos véleményemet. Ezt mondtam. Ez az asszonytól függ. Némelyik asszony sokkal jobban nézne ki, ha egy kis szépítést alkalmazna, és azt hiszem, a tőle telhetőt meg kellene tennie azért, hogy rendben tartsa Istentől kapott fizikai szépségét. Másoknak nem tesznek jót a szépítőszerek, és jobb lenne, ha nem alkalmaznák. Az asszony ez utóbbi megjegyzésemet magára értette, és hozzá kell tennem, hogy erre meg is volt az oka. Úgy éreztem, hogy mindjárt ki is mondom a véleményemet. Egy kis szépítőszer, asszonyom, önnek sokat használna. Eszter esetében Isten mindezt megengedte az ő gondviselése alapján. Belépett a versenybe, és azt a kedvességet, amit gyakorolt iránta a szépségversenyre való fölkészítésért felelős ember, Isten rendelte így. Hégaj volt a nők őrizője, és azt gondolta, hogy Eszter már győztesnek néz ki, és őt előtérbe helyezte. Ez már egy lépés volt Isten programjában. Nem véletlenül történtek így az események. Isten gondviselése vette kezébe az életét. Így ment be a leány a királyhoz. Mindent megadtak neki, amit csak kívánt, hogy azzal mehessen be az asszonyok palotájából a király palotájába. Este bement, reggel pedig átment az asszonyok másik palotájába, Saasgaznak, a király háremőrének, a másodrangú feleségek őrizőjének a felügyelete alá. Többé nem mehetett a királyhoz, csak ha megkedvelte a király, és név szerint hívták. Eszter könyve, második rész, 13. és 14. vers. Egy éves fölkészítés után eljött az ideje annak, hogy minden egyes lány megjelenjék a király palotájában. E látogatásra bármit kérhetett, amit akart, a ruházat és az ékszerek tekintetében. Hamarosan sor került arra, hogy Eszter a király elé menjen. Óriási kockázatot vállalt ezért. Ha nem győz, akkor Perzsia királyának egyik ágyasává válik, ami szörnyű lett volna erre a zsidó lányra nézve. Mordokaj ezért harabdálhatta a nyelvét időközben. Tudta, hogy kiestek Isten akaratából, és tudta, hogy milyen kockázatosan bánt a leánnyal, akit fölnevelt. De Isten mindent fölülbírál. Amikor rákerült a sor Eszterre, Abihailnak, Mordokaj nagybátyjának a leányára, akit leányává fogadott, és be kellett mennie a királyhoz, ő nem kívánt mást, mint amit Hégaj, a király háremőre, az asszonyok őrizője mondott. Eszter mégis mindenkinek megtetszett, aki csak látta. Eszter könyve, második rész, 15. vers. Amikor Eszter is sorra került, a királyhoz ment, rájöttek, hogy ő természetes szépség. Olyan volt ez a helyzet, mintha egy liliomot kifényesítenének a szépségszalomban. Ő már szép volt és bájos. Mindenki, aki látta, így szólt. Ő a győztes. Mindenki más fölé emelkedett szépségével és vonzalmával. Ebben Isten keze működött közre. Ő viselt gondot erről a lányról és népéről. Isten helyezte őt a trónra a király mellé, mert ha nem lett volna ott, akkor egész Izrael népét elpusztították volna. Ha pedig így történt volna, akkor Isten megszegte volna ígéretét, pedig Isten sohasem cselekszik ilyet. Így került Eszter Ahasvérós királyhoz a királyi palotába a 10. hónapban, azaz Tébét hónapban a király uralkodásának 7. évében. És a király minden nőnél jobban megszerette Esztert, minden leánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét. Ezért az ő fejére tette a királyi koronát, és királynévá tette Vasti helyett. Eszter könyve, 2. rész, 16. és 17. vers. Amikor a király meglátta Esztert, nem kellett neki tovább keresnie a királynét. A verseny befejeződött, ami az ő véleményét illette. Talált valakit Vasti helyett, és Eszter lett a királyné. Hogyan győzhetett Eszter ebben a versenyben? Vajon ez csak véletlenül történt? Nem gondolom. Kiválasztása a mindenható Isten intézkedésére alakult így. Látjuk a következő fejezetben, hogy Isten járt előttük, hogy megvédje népét a kipusztítástól. Ezt Eszter királynévá tételével érte el. Ezért kellett megismerkednünk egy pogány palotával, annak lakomájával és iszákos orgiájával. Isten láttatni akarja velünk, hogy milyen hatalommal bírálja felül az ember és a sátán terveit. Ez vigasztalás Isten gyermekeinek ebben a korban, amelyben élünk. Azt olvassuk, hogy Eszter megnyerte a király tetszését és szeretetét. Be kell vallanom, hogy ezen egyáltalán nem lepődöm meg. Akik már olvasták a Rut könyvéről szóló írásomat, tudják, hogy milyen nagy hangsúlyt helyeztem Boáz és Rut szerelmi történetére, ami a legbájosabb szerelmi történet a Bibliában, azt hiszem. Krisztus szeretetét mutatja be egyháza iránt. De el kell mondanom, hogy nem találom ugyanezt Ahasvérós és Eszter történetében. Itt van egy idős, kiábrándult király, aki csak nem elérkezett az út végéhez. Ez az öreg király feleségül vesz egy bájos fiatal leányt. Egy öreg pogány király egyáltalán nincs tudatában annak, hogy Isten szeretete mit ad egy házaspárnak. El kell mondanunk, hogy ebben nem látunk semmit Krisztus és az egyház kapcsolatából, mint ahogy egyesek azt fölfedezni vélik. Az esemény azonban rendkívül fontos. Izgalmas meglátnunk ezt a lányt, aki egy fogoly nép gyermeke, és hirtelen a világ legnagyobb pogány birodalmának az élén királynővé lesz. Az antiszemitizmus hulláma miatt eltörölték volna ezt a népet, és Isten Izraellel kapcsolatos célja megsemmisült volna. Amikor azonban jön a veszély, Eszter különleges pozícióba kerül. Isten helyezi őt abba a palotába. Azután nagy lakomát rendezett a király minden vezető és udvari emberének Eszter tiszteletére. A tartományokban közkegyelmet adott, és királyi bőkezűséggel ajándékokat osztogatott. Eszter könyve, 2. rész, 18. vers. Emlékszünk arra, hogy ez a könyv lakomával kezdődött. Most itt van egy másik lakoma, Eszter lakomája. Mivel a király bájos királynőt kapott Vasti helyett, egy évre fölfüggesztette az adófizetést. Ha ilyet tennének a mikorunkban, akkor az megrengetné a világot. Érdekes meglátnunk, hogy a királynak hatalma van az adók felfüggesztésére egy egész évre. Mindnyájan örülnénk, ha vezetőink adócsökkentő intézkedéseket tennének. Amikor másodszor is gyűjtöttek össze szűzeket, Mordokaj a királyi udvarban volt. Eszter könyve, 2. rész, 19. vers. Mordokaj új tisztségbe kerül, ez már nem munkakör, hanem tisztség. A király kapujánál ül. Ez azt jelenti, hogy bíró, mert az ősi világ bírósága a városkapunál ülésezett. A legtöbb várost falak vettek körül, és a kapunál minden állampolgár előbb vagy utóbb megjelent. A bíróság a városkapunál jött össze, nem a város főterén levő bírósági épületben. Emlékszünk rá, hogy egyszer a városkapuhoz ment Boáz egy jogi ügy elintézéséért. Azt mondják, hogy Lót is a városkapunál ült, ami azt jelentette, hogy Sodomában belekeveredett a politikába, és bírói jogköre volt. Figyeljük Mordokajt! Nem érdekes, hogy amikor Eszter királynővé lesz, akkor leghamarabb azt kell megtudnunk, hogy Mordokaj bíróvá lesz, és a városkapunál ül. Ez nepotizmus, vagyis a rokon tisztségbe helyezése. Nem tudom, hogy Mordokajt azért tették bíróvá, mert erre megvolt a képesítése, vagy azért, mert Eszter besúgta a király fülébe, ezt a Mordokajt úgy tekintem, mint az apámat. Ő kiemelkedő képességű ember, és azt hiszem, hogy jó pozíciót érdemel a birodalomban. A király talán így válaszolt. Ez érdekes. Éppen most állítottunk fel egy bíróságot a keleti kapunál, és neki adom azt a tisztséget. Ez nagyon emberi eseményekről szóló könyv, és a politika egyáltalán nem változott azóta sem. Eszter nem mondta meg, hogy kik a rokonai, és melyik népből való, mert Mordokaj így parancsolta neki. Eszter éppen úgy megfogadta Mordokaj szavát, mint amikor még a gyámsága alatt volt. Eszter könyve, 2. rész, 20. vers. A lány kiemelkedő személyiség. Még mint a király felesége, úgy is elfogadja az irányítást ettől az embertől, aki fölnevelte. Azt mondom, hogy Mordokaj kiemelkedő ember a Szentírásban, akire kevés figyelmet szoktunk fordítani. Nyilvánvalóan rendkívüli képességekkel megáldott ember. Ennél a pontnál valami történik, ami különösnek látszik, és ettől az eseménytől függ az egész könyv története. Ahogy valaki mondta, Isten kis ajtósarkokon forgatja a nagy ajtókat. Megint elénk tűnik Isten gondviselése. Itt ő van a színfalak mögött. Egyszer, amikor Mordokaj a királyi udvarban volt, Biktán és Teres, a király küszöbét őrző két háremőr megharagudott Ahasvérós királyra, és merényletet tervezett ellene. Mordokaj azonban megtudta a dolgot, megmondta Eszter királynénak, Eszter pedig elmondta Mordokaj nevében a királynak. Kivizsgálták a dolgot, és igaznak találták, ezért mind a kettőt felakasztották. Föl is jegyezték ezt a történetek könyvébe a király jelenlétében. Eszter könyve, 2. rész, 21., 22. és 23. vers. Ez különleges esemény. Mordokaj a városkapunál ült. Tömegek jöttek, mentek át a kapun. Hallotta két ember beszélgetését, amint említették a király nevét. Odafordulva hallhatta, hogy miről beszélnek, és a király megölésére tervezett összeesküvést fedezett fel a szavukban. Ezért Mordokaj azonnal üzent Eszternek az összeesküvés felől. Ez nagyon ismert történet. A keleti uralkodó ellen merényletet szerveznek. A keleti királyi udvarban általánosak voltak az ilyen összeszövetkezések. Szinte mindig úgy tűnt, hogy valaki áhítozott a királyi tisztségre. Mordokaj új tisztségében olyan kulcshelyzetbe került, hogy meghallhatta a tervezett összeesküvés hírét. Miután Mordokaj megmondta Eszternek a hírt a király megölésének tervéről, Eszter elmondta férjének mindezt. Feltételezem, hogy így szólt a királynak. Emlékszel rá, hogy javasoltam Mordokajt, hogy tedd bíróvá, és láthatod, hogy már kiváló munkát végzett eddig is. Fölfedezett egy ellened irányuló összeesküvést. A vizsgálat nyomán kiderült, hogy valóban ez volt a helyzet. Az összeesküvőket letartóztatták, nem sokat tárgyaltak róluk, és az adófizetők nem sok pénzét költötték rájuk. A király elrendelte megbüntetésüket, és a halálbüntetést végrehajtották, felakasztották őket. Ez elrettentő például szolgált másoknak is, akik próbáltak a király ellen merényletet szervezni. Természetesen ők nagyon civilizálatlanok voltak abban a korban, de nem tűrték el a törvénytelenséget, és nem babusgatták a bűnözőket. Ez az egész eset benne van a királyok krónikájában, vagy jegyzőkönyvében, ha úgy tetszik, Perzsa birodalmában. Érdekes látnunk, hogy itt valamit kihagytak. Mordokajt nem jutalmazták meg, és nem ismerték el szolgálatáért. Feltételezem, Mordokaj sokszor gondolkozott azon, hogy vajon miért hagyták őt figyelmen kívül. Semmit nem adtak neki azért, mert megmentette a király életét. Bizonyára megérdemelt volna valamit. Miért maradt ki ez az elismerés? Isten majd fölülbírálja ezt a gondviselés alapján, és irányítja az egész ügyet. A harmadik fejezetben egy olyan történet van leírva, ami nagyon sokszor megismétlődött már a zsidók történetében. Amikor olvassuk ezt a fejezetet, csak nem behelyettesíthetjük Hámán nevét a fáraó nevével, vagy Hitler nevével, vagy más zsidó üldöző nevével. Valójában sok név beleillene Hámán neve helyébe. Amióta Izrael nemzetté vált és kivonult Egyiptomból, még sohasem volt egy olyan időszak, mind a mai napig, amikor nem lett volna zsidó ellenes magatartás valahol a világon. Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvérós király az agági Hámánt, Hammedátá fiát, és feljebb tétette a székét a körülötte levő összes vezető emberénél. Eszter könyve, 3. rész, 1. vers. Itt megismerkedünk a Hámán nevet viselő férfival. Ő egyike azoknak, akik antiszemita hadjáratot indítanak. Támogatja a király pozíciójában, ami megfelelne a miniszterelnöki hivatásnak. Agági származású volt. Ha visszalapozunk Sámuel 1. könyve 18. részének 8. verséhez, akkor meglátjuk, hogy az agágiak az amálékiak királyi családjához tartoztak. Saulnak engedelmeskednie kellett volna Istennek, és el kellett volna pusztítania az agágiakat. Ha Saul azt megtette volna, amit Isten neki parancsolt, akkor népe nem került volna ilyen helyzetbe, mert akkor az agágiak teljesen eltűntek volna. Isten végiglátott a történelmen, és tudta, hogy mi következik. Saul engedetlensége abban, hogy nem írtotta ki az agágiakat, csak nem oda vezetett, hogy a saját népét írtották ki. De Isten ismét ott van a színfalak mögött, és figyeli népét. Izrael ellen semmilyen fegyver nem jár sikerrel. Sokan azt gondolták, hogy Hitler világdiktátorrá lehet. Emberek nem voltak képesek megállítani, de Isten megállította kegyetlenkedésében. Isten megállítja Hámán aljas támadását is. Most kezdjük látni, hogy Isten miért helyezte Esztert a trónra. Ha Eszter nem lett volna ott, akkor ez az antiszemita Hámán kiirtotta volna a zsidókat. Bizonyára ez volt a szándéka. A király összes udvari emberei, akik a királyi udvarban voltak, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Mordokaj azonban nem hajtott térdet, és nem borult le. Eszter könyve, 3. rész, 2. vers. A király meghirdette, hogy új miniszterelnöke van az országnak. Mindenkit arra kötelezett, hogy hajoljon meg előtte, és ismerje el tisztségét. Most már láttuk, hogy Mordokaj bíróvá lett, és a városkapuban ült. Politikai tisztsége volt, ami azt jelentette, hogy egyik vezetője volt a királyságnak, és neki is meg kellett volna hajolni a Hámán előtt. Barátom, felkészültem arra, hogy megváltoztassam Mordokajjal kapcsolatos nézetemet. Úgy érzem, hogy most föl kellene dobnom kalapomat a levegőbe, mert Mordokaj nem hajtott térdet Hámán előtt. Azt hiszem, a király többi fullajtárja mind térdre esett, amikor Hámán elment előttük, mert akkor nem csak a derekukat hajtották meg az emberek, hanem 4 kézlábra ereszkedtek. Először látom Isten kezének működését Mordokaj életében. Talán ezt mondod, de kikerült Isten akaratából? Hogyan avatkozhat be Isten egy ilyen esetbe? Mordokajnak vissza kellett volna térnie a saját országába. Igen, bizonyos okok miatt nem tért vissza, pedig zsidó volt, és helye Palesztinában lett volna. Világos, hogy kikerült Isten akaratából, de továbbra is elismeri Istent. Jól lehet, nem hivatkozik rá sehol Eszter könyvében, mégis elismeri Istent. Tudod-e, hogy hogyan jutottam erre a következtetésre? Isten zsidóknak adott törvénye kifejezetten kimondta, hogy nem szabad meghajolniuk senki előtt, csak Isten előtt. Nem volt szabad képet készíteniük abból a célból. Most, amikor Hámán végigmegy az utcán előléptetése után, mindenkinek meg kellett volna hajolnia előtte, de Mordokaj nem tette. Hidd el nekem, hogy nyilvánvalóan bizonyítja ezt, amikor állva marad Hámán elhaladásakor. Imádkozzunk! Istenem, Atyám, segíts meg, hogy egyedül téged imádjalak, és neked szolgáljak. Ámen.